153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Szeretettel köszöntöm Mester Sándor népművelőt. Sokak azt gondolom jól ismerik itt Kiskunhalason. Egy nagyon különleges és szép ünnepről, amely a magyarság történetével kapcsolatos és Ausztriában zajlott. Erről fog nekünk mesélni, melyben nagyon aktív szerepe van volt. Szeretettel köszöntelek, Sanyi.
Én is köszöntöm a hallgatókat, és előre is köszönöm a türelmüket. Az elmúlt másfél évben valóban egy érdekes folyamatnak lehettem a részese, és tényleg úgy gondolom, hogy említésre méltó, és áttételesen természetesen van neki kunsági, és hát így értelemszerűen kiskunhalasi vonatkozása is.
A kunokkal kapcsolatos történelmi események nem sűrűk, és a magyarság történetében lévő nyertes, dicsőséges csaták és események sem sűrűek, valamilyen oknál fogva hamarabb megemlékezünk a negatív történelmi eseményekről. Milyen történelmi eseményről van szó, amely kapcsolatos a kunokkal?
Jogosan, amit említett a szerkesztő asszony, ugye talán emlékeznek rá alasiak, 2009-ben rendezték meg a kunok első világtalálkozóját Magyarországon, a kis és a nagykun településeken egyaránt, és ugye Halas, mint régi kiskun székhely, kiskun kapitányi székhelyebe úttörő szerepet vállalt. Ekkor került ki ugye a kunőseink emlékére című szoborcsoport a körforgalomba, a város déli körforgalmába, ami ugye kunbabákat ábrázol. Akkor még az volt a terv, hogy két évente megrendezik a kunok világtalálkozóját, éppen azért, amit a szerkesztő asszony mondott. A kunok történelmének vannak negatív, vannak pozitív vonásai, és úgy gondolom, hogy mindenképpen több pozitív vonása van, hiszen igaz, hogy az asszimiláció lezajlott az elmúlt évszázadok során, de azért ma is van egy kun öntudat, van egy kun hagyomány, több olyan egyesület, civil szervezet van, amelyik kunnak nevezi magát, kunnak hirdeti magát. Úgy gondolom, hogy érdemes tudnunk, hogy mi van a háttérben.
Mielőtt konkrétan a történelmi eseményről beszélsz, ugye itt a kunokat többször emlegettük, mikortól eredeztetjük ennek a népnek, amikor már úgy hivatalosan tudunk róla, és mekkora népcsoport?
Ez egy jelentős népcsoport, a kun Kipcsák törzsszövetség jelenik meg elsőként a történelemben a sztyeppei népek között, és ugyanúgy, mint ahogy minden nagy népvándorlási hullámot, ezt is egy birodalom megerősödése indította útjára. Ugye a tatárok a mongol birodalom fölemelkedése lökte őket mind nyugatabbra és nyugatabbra, bár a magyar történelemben már korábban is említik őket, azért azt el kell mondani, hogy nem mindig azokról a kunokról van szó, akik tényleg kunok voltak, hiszen a 13. században írnak róluk többet, és így visszavetítik a 11.-12. századra is, amikor nem biztos, hogy azok a kunok, akik ellen például a legendában Szent László küzdött, valóban kunok voltak, lehet, hogy másik népcsoport, nem tudjuk pontosan. Mindenesetre 1230-as évek tájékán tűnnek föl a magyar határ mentén, ugye menekülők két tűz közé szorulnak, keletről a mongolok, nyugatról pedig ekkor már egy erős magyar állam állja útjukat, bebocsátást kérnek negyedik Bélához, negyedik Béla beengedi őket az országba, számítva arra, hogy egy tatár nomád harcmodort jól ismerő harcos néppel erősödik, hiszen azt mindenki tudta, hogy előbb-utóbb elkerülhetett a konfliktus a tatárokkal. Igen, ám, de a magyar előkelőknek egyrészt nem tetszett, hogy a királyi hatalművelük áttételesen megerősödik, másrészt gyanakodással figyelték a kunokat, hiszen öltözetük, viseletük olyan volt, mint a tatároké, tatárkémeknek tartották őket. Ezért ugye ismerjük, hogy nem sokkal a tatárok konkrét támadása előtt Budán megölik kötönyvezért és házanépét, a kunok erre értelemszerűen sértődötten, bosszút állva kivonultak, tűzzel, vassal pusztították a Magyarország Dunatisza közi, illetve déli részét, déli irányba kivonulnak az országból, lezajlik a tatárjárás, ahol ugye tragikus módon a tatárok szinte kísértetiesen azzal a technikával és taktikával vertek meg bennünket, amivel korábban a magyarok végigharcolták a kalandozások korában egész Európát, de ezekkor már nálunk ismeretlen harci eljárás volt. Ugye a tatárjárás eredményeit tudjuk, nem akarok róla hosszabban beszélni, ha történészek véleménye szerint, ha itt vannak a kunok, akkor is legyőznek bennünket a tatárok, ennek a seregnek akkor nem lehetett ellenállni. Elvonulnak a tatárok, a kunokat visszahívják az országba, hiszen hatalmas területek maradnak lakatlanul, ugye megkapják idézőjelbe téve használatra a területet, kollektív kiváltságot kapnak a királytól, kvázi adómentességet cserébe katonaként kell a király szolgálatára állniuk, és gyakorlatilag az 1240-es évek végétől elkezdődik annak a területnek a léte, fejlődése, amit ma kunság néven ismerünk, ami aztán a török kor után ugye a pusztításnak és az összeírásoknak köszönhetően kis kunságra és nagy kunságra válik.
Tulajdonképpen nekem sokszor jut eszembe, amikor járok kelek és nézem főként a férfiainkat, magamat, akiknek a felső testük jóval nagyobb, mint az alsó, tehát hogy nekem mindig az jut eszembe, hogy ez a lovas testalkat, ez a kun testalkat, ennek van valami köze ahhoz, hogy egy kicsit speciális testalkat van itt délen?
Nem hiszem, de hát azt meg kell mondanunk, hogy tulajdonképpen Mátyás királytól már a kun kapitányok betelepítésekének engedélyt, hiszen ezek a területek elnéptelednek szinte teljesen, Pest is járvány pusztul, tehát igazi, klasszikus, valódi kun alig marad. Illetve egészen őszinték akarunk lenni, nehéz azt mondani egy régészeti leletről, hogy ez 100%-ig kun, és el lehet végezni a genetikai vizsgálatokat. Maguknak a kunoknak a megjelenéséről is viták folynak, egyesek szerint azok a kunok, akik ide érkeztek hozzánk, világosabb bőrűek voltak, világosabb volt a hajuk, és nem lehet tudni, tehát a sztyeppe ez egy hatalmas nagy kohó volt, olvasztó tégely. Ha egy nép választott magának nevet, akkor többnyire az uralkodó törzs nevét választotta, és ez azt jelentett, hogy elfogadta annak a hatalmát. Nem biztos, hogy etnikailag pont oda tartozott, oda szeretett volna tartozni. Azt mondjuk, hogy tatárbirodalom. Hát maga a tatár nép az önmagában egy viszonylag kis nép volt, de akiket leigázott, vagy kényszerrel, vagy önként beerőltette. Hasonló lehetett itt is a helyzet. Tehát én nem tartom valószínűnek. Vannak közöttünk, akiken jobban meglátszódnak, adott esetben régi türk típusú jelek. Nem hiszem, hogy antropológiailag ez most evidens lenne.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Mester Sándorral, akinek rendkívül aktív szerepe van egy Ausztriában megtartott méltó ünnephez, egy múzeum felújításhoz, amelynek egy nagyon jeles kun eseményhez van köze. Ezzel fogjuk folytatni, feltétlen maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Mester Sándor népművelővel. Beszélgettünk a kunokról, hiszen az előző részben a kunok eredetéről, a működéséről beszéltünk, és egy nagyon érdekes információt mondtál, amit helyben érdekes lehet.
Igen, ugye sokat beszélgettünk, hogy maradtak-e kunok, hogy maradtak, hogy olvadtak be, hogy nem. Sok vita van erről természetesen. Én úgy tudom, ezt olvasgattam, hallottam, hogy Halason 4 olyan családnév van, ami nagy valószínűséggel a kunokhoz köthető. Nem tudom, mai utódok mit szólnak hozzá, de a Modok, a Monda, a Babud, Babudot ugye többféleképpen írják, illetve a Gyenizset. Família nevek, azok nagy valószínűséggel kun eredetre mutathatók vissza, tehát Halason, Halas környékén, a Kiskunságban ezeket a neveket a kunokhoz kötődik, úgyhogy ha másút nem a névhagyományban, azért benne vannak.
Ez nagyon-nagyon izgalmas, én már is gondolkodom, mert vannak ilyen ismerőseim. Sanyi, mi volt ez a különleges múzeumavató, mi volt ez a különleges esemény, amelyben igen aktív szereped volt?
1278-ban sor került egy hatalmas, mint később kiderül, egész Európa sorsát jelentősen befolyásoló ütközetre, a Morva mezőn. Ez a Morva mező, Morva és a Duna találkozásánál van, évezredek óta csatatér, tehát már Marcus Aurelius is harcolt itt a kvádok ellen, Napóleonnak több csatája van a későbbiek során, illetve több Morva mezei csata is van, ezek közül, amiről én most beszélek, ez a Dürkruti, vagy második Morva mezei csata. Az előzménye az, hogy a Német-Római Birodalomban interregnum volt, nem volt uralkodó. Ekkor a legtekintélyesebb közép-európai uralkodó a cseh Otokár, vagy nagy Otokár, vagy második Otokár volt, aki aspirált a Német-Római Birodalom vezetésére. Ugyanakkor a német-római főurak nem akartak egy erős uralkodót maguk fölé, egy viszonylag jelentéktelen családból, a Habsburg családból származó, ekkor már idősebb úriembert választottak meg a birodalom élére, Habsburg Rudolfot. Ekkor még valóban a családnak jelentősebb előtörténete európai szempontból nincs. Úgy gondolták, hogy egy gyengébb uralkodó mellett majd élvezni fogják a központosított hatalom hiányának az előnyeit. A két uralkodó szembe kerül egymással, Otokár szeretné erővel megszerezni a hatalmat, Rudolf pedig úgy gondolja, hogy ő megkapta a hatalmat, ő a legitim megválasztott király. Szövetségeseket keresnek mind a ketten, és tulajdonképpen áttételesen mind a két uralkodó megkeresi a magyar IV. Lászlót, aki akkor még gyerekkirály, tehát 15-16 éves, akinek egyébként a rokonai kunok voltak, leszármazásában kunágot is találunk, ugye a magyar történelem úgy is örökíti meg, hogy Kun László. Végülis az dönti el, hogy a tatárjárás idején, illetve IV. Béla uralkodásának kezdeti időszakában Otokár dúlja Magyarországot, tehát becsap seregekkel, hódoltat nyugat-magyarországi megyéket, ezért a magyarok úgy döntenek, hogy Rudolf oldalára állnak. 1278. augusztusában megindul a seregösszpontosítás, ugye a cseh uralkodó, akinek birtokai vannak a Morva jobbpartján is, a Morva mentén szedi össze seregét, az osztrák és a magyar hadak pedig Steinburgnál találkoznak, ez a Duna partján van, átkelnek és megindulnak észak felé. Az ütközetre a mai Dürkrut és Jedenspeigen városka között kerül sor, és hát a magyar seregben voltak nehéz lovasok is, ez már a lovagi harcmodornak az időszaka, tehát mind a két seregnek a zömét, az elit katonákat a lovagok adják, és ez fontos. Ugyanakkor a magyar seregben jelentős lélekszámú, megoszlanak a vélemények, 3-5 ezer fő közötti kun könnyű lovas van, akiket egyébként lenéznek, nem tartanak sokra. Hát egy ilyen bőrpáncél van rajtuk, sisak úgy, ahogy előfordul, nyillal, lóval szaladgálnak itt a csatamezőn, rendetlenek, fegyelmezetlenek, csak a saját vezéreiknek engedelmeskednek, nem tartják őket sokra, lekicsinyelően nyilatkoznak róluk, aztán kiderül, hogy a csatát két alkalommal is döntő mértékben befolyásolják, úgyhogy ma már ki lehet azt jelenteni, és ezt nem én mondom, hanem neves hadtörténészek, hogy az, hogy ezt a csatát Habsburg Rudolf megnyerte, és onnantól kezdve 640 évig Európában valahol, valamelyik európai trónon legalább egy Habsburg uralkodott, és hát ugye a Habsburg családot nem kell bemutatnunk a hallgatóknak, Európa életét, fejlődését ezzel jelentősen befolyásolta, az, hogy ez így volt, 1278-ban dőlt el, és merem azt mondani, minden túlzott magyarkodás vágyát elhárítva, hogy ez a magyaroknak, ezen belül a kunoknak köszönhető.
Azt gondolom, hogy most mindenki egy picit büszkébb lett, hiszen itt kis Kunhalason lakunk, és ugye a Habsburgház hosszú-hosszú ideig történő uralkodásának, regnálásának a kezdetét a kun lovasok döntötték el, illetve hát jelentős mértékben hozzásegítették. Ez azért jó dolog erre gondolni.
Igen, ugye nyilvánvalóan most már nagyon sok írott forrás, tehát korábban is volt erről rengeteg írott forrás, történészi munkák föl dolgozták. Röviden nem akarom elmondani a csata történetét, de ezt a két momentumot hagy emeljem ki. Ugye lovagok készülnek csatára, misével kezdenek, fölöltöznek, a lovagot fölcsatolják, a páncélt fölültetik, összerakják. Ez egy hosszú-hosszú folyamat. 1278. augusztus 26-án a reggeli órák ezzel telnek el. Hát a kunok kijönnek a sátorba, fölülnek a lóra, és már is harcra készek, ezért azt az utasítást kapják, hogy menjenek-e földeríteni az ellenséges tábort. Meg is érkeznek Ottokár táborának a környékére, aki járt már Dürkrut környékén, látja, hogy egy domb hát veszi körül a csatateret, a síkságot. A kunok előtűnnek gyakorlatilag a semmiből, és úgy vannak vele, hogy ha már ott vannak, akkor földerítik a tábort, és nyílzáporral árasztják el a tábort. A cseh táborban tartózkodnak lengyel és morva gyalogosok is, nehéz fegyvezetű gyalogosok is, akik már ekkor nagyjából csatarendbe állnak, és a kunok elkezdik őket körbe lovagolni ezzel az ismert könnyű lovas taktikával, amit mi ugye magyarnak tartunk, de hát a szepény népeknek ez volt a taktikája. És a nyilak valami hihetetlen pusztítást végeznek. Magam is most néztem utána. A íjásznak úgy kellett tudni lőni, hogy három nyilvesszőnek kellett egyszerre levegőben lenni, ez azt jelenti, hogy az első még nem csapódott be, mikor a harmadikat is már elengedte. Tessék végig gondolni, 3000 kun, vegyünk csak 5 percet, folyamatosan íjakat lő ki, 3000 kun, 5 percen keresztül, 1 percben legyünk, mondjuk azt, hogy 5 vagy 6 nyilvesszőt lő ki, több mint 20 ezer nyilvessző árasztja el az éppen gyülekező csapatot, ezt azért túlélni, kibírni nehéz. És futásnak indul a fölsorakozott gyalogos had, magával rántja az egész tábort, és elmennek a csatát. Így kezdődik a csata. Ottokár később összerendezi őket, ami szerencséje az Ottokárnak, hogy a kunok szokás szerint, ugye hát meglátták, hogy üres a tábor, mert elszaladt az ellenség, leszállnak a lóról, és elkezdik a tábort fosztogatni. Ők ezzel ugye el is vannak, ők ezért jöttek, zsákmány kell, hogy a csatában mi történik, olyan rettentően nem érdekli őket. Megkezdődik magának a nehéz lovasoknak, lovagoknak a csatája. Rudolf életveszélybe kerül, leesik a lováról, majdnem meghal. Magyar lovagok is vesznek részt a csatába, tehát a magyar jelenlét azért a kunokon kívül is jelentős. Úgy néz ki, hogy Ottokár már szinte győzelemre áll, kezdi visszanyomni Rudolfnak a seregét Dürkrut irányába, mikor a kunok abba hagyják a fosztogatást, és hát nincs most mit tenni, látják, hogy alakul a csatát, vannak ott még csehek, még lehet látni, ők ekkor már az ellenség háta mögött vannak, hiszen a csata a tábort elhagyta, a cseh tábort elhagyta, és hátulról rárontanak a csehekre, és ez betetőzi a vereséget, tehát a már majdnem győzelemre, de legalábbis dönthetlen álló csehek elmenekülnek a csatatérről, maga Ottokár is leesik, kegyetlenül megcsonkítják a holttestét, megölik, akkor pedig hát nyilazzák, illetve elkezdik üldözni a menekülőket. Tehát én úgy gondolom, hogy mind azzal, hogy nem tudták normálisan fölállítani a cseh morva haderőt, és nem tudták úgy hadba vetni, mindazzal, hogy a csata döntetlen helyzetében egy hátulról érkező nyíl záporral, lovasrohammal a kunok gyakorlatilag megfutamítják a cseh sereget, a győzelem talán nekik köszönhető, de az, hogy én így vélem, az egy dolog. Fennmaradt Rudolfnak egy levele, amit ő IV. Lászlónak küld a későbbiekben, és úgy ír, hogy sem én, sem utódaim soha nem fogjuk elfelejteni a magyaroknak azt a segítséget, amit tőletek kaptunk, mindig segíteni és támogatni fogjuk a magyarokat. Tehát maguk ők is elismerték, hogy erről erről szól a történet.
Innen fogjuk folytatni. Most már nagyon pontosan tudják hallgatóink, hogy mi az az esemény, amelynek kapcsán egy múzeum felújításra kerül sor Ausztriában, ahol részt vett nagyon sok illusztris vendég, többek között Mester Sándor, akinek ebben aktív szerepe volt.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a mai beszélgetést Mester Sándor népművelővel. A kunok jelentős szerepéről beszélgettünk, és 1278-as csatáról, amelynek megfordításában a Habsburgok uralkodását elindító csatáról van szó, melyben nagyon jelentős szerepe volt a kunoknak. Mindez nagyon izgalmas, azt gondolom, akik lemaradtak, feltétlenül hallgassák meg, hiszen egy olyan dicsőséges, szép csatáról, és abban a kunok szerepéről van szó, mert mindenképpen hát a magyar történelemnek egy dicsőséges pillanata, de hogy te hogy kerültél ebben az egész dologgal kapcsolatban, és miközben ennek egy osztrák múzeum felújításhoz, azt fogjuk most tőled megtudni.
Ahogy mondtam, már 2009-ben volt a Kunok világ találkozója, akkor Halason volt egy előadás a Kun könnyű lovasságról, amit dr. Négyesi Lajos alezredes úr, csata és hadszintér kutató hadtörténész tartott, és ő mesélte erről a csatáról, amiről én előtte már hallottam, de igazából a részleteket ő mondta el, és a csata jelentőségét mi sem bizony nyitja jobban, hogy 1978-ban a csata 700. évfordulóján az osztrákok egy emlékparkot alakítottak ki, egy 4 méter magas monumentális emlékművel, ezüst 100 shillinges emlékérmét bocsájtottak ki külön bélyegsor, tehát a kinti, az osztrák köztudatban ez benne van, mind a mai napig nagyon erősen őrzik az emlékét. Ebben az évben például 2 évente rendeznek egy hatalmas nagy lovagi tornát és középkori vásárt a helyszínen, készülünk ki menni Halasról.
Nyilván, hiszen magát a Habsburg uralkodóházat 600 évre elindította.
Igen, ez egy nagyon fontos, a történeti tudatban nagyon komolyan benne van. És ekkor említette Négyesi úr, hogy milyen érdekes, ezen a csatatéren mindenki meg van említve, a csehek, az osztrákok, csak pont a csatában résztvevő és csatadöntő szerepben lévő magyarok, hogy a kunokról már ne is beszéljünk. Rá 2 évre én a feleségemmel voltam kint egyet nyaralni Pozsonyba, és elmentünk erre a csatatérre, hiszen én addig még nem jártam ott, és akkor meglátogattuk azt a múzeumot, ami a Jedenspeigeni kastélyban van, a Jedenspeigeni kastély pedig azért híres, mert a csata után oda vonult vissza Rudolf pihenni, intézkedéseket hozott, tehát okleveleket írt, szerkesztett, és egy hatalmas nagy emléktábla is van, hogy itt pihent meg a csata után Rudolf, és innen indult el gyakorlatilag a Habsburg monarchia, a Habsburg uralom. No, a lényeg az, hogy elmentünk a kastélyba, belépünk a kastélyba, tehát miközben a magyar történelemben sincs benne a tudata ennek a csatának. Ott a helyszínen, magán a csatatéren sincs róla említés, belépek a kastélyba, és akkor az egyik teremben, ami a csatának helyt ad, látok 2 hatalmas nagy képet, amelyik Kumánise Wunderwaffe-ről, azaz a Kun csodafegyverről beszél, meg az Ungarische Leitekavalierről, azaz a magyar könnyű lovasokról. Úgy megerősítette bennem, hogy nem csak mi szeretnénk ide betolakodni jelenlétünkkel, hanem valóban az osztrák történész szakma tudja, ráadásul jobban tudja szinte, mint mi magyarok. Bár ugye Tamornak van egy nagyon híres festménye, a László és Rudolf kézfogása a csata után, ez ugye a Milenum időszakban keletkezett, és a magyar nagyságot örökíti meg, de a magyar köztudatban nincs benne valahogy ez a csata. És elkezdett engem ez a dolog izgatni. Pár évvel ezelőtt a Honvéd Kuruc Vitézek Egyesületének tartottam egy előadást a Szigetvári csata évfordulójára, és akkor beszélgettünk erről a dürkuti csatáról is, és Szegletes László, akkor még alelnök, később elnök, szegény, nagyon korán meghalt. Azt mondta, hogy ez őket, mint katonai hagyományőrzőket érdekelni, fogjunk össze, helyezzünk el ott valami emléktáblát. Tetszett a dolog, felvettük a kapcsolatot a Jedenspeigeniekkel, hiszen maga a csatatér is hozzájuk tartozik. Most képzeljük el, hogy ide Halasra írna hirtelen valaki az Isten háta mögül egy kis osztrák kisvárosból, hogy szeretnénk oda menni, és mondjuk Halason a hősök szobra mellé lerakni egy emléktáblát, furán néznének rá. Ennek ellenére bennünket örömmel fogadtak. Mindenki azt mondta, hogy készüljünk föl egy 2-3 év, mire az engedélyezés meg lesz minden. Ehhez képest kimentünk március első napjaiban, március 10-án Fenyvesi György úrral és Szegletes Lacival. 10-kor leültünk tárgyalni, 11:30-kor már mutatták a helyet, hogy hova tehetnénk le az emléktáblát. Mi magunk is meglepődtünk. Azért is, mert azt is javasoltuk, hogy ne csak egy emléktáblát tegyünk le, hanem örökítsen meg egy fa, hiszen itt ugye a Habsburgokat jelképező tölgyfák vannak elültetve az emlékparkban, mi is hagyhozzunk ide egy fát. Mondták, nagyon jó, mivel augusztusban avatnák a emléktáblát, ezen meglepődtünk, mert még nekünk csak tervek és ötletek voltak, hozzuk ki minél előbb a fát, hogy gyökere teresszen, hogy augusztusban az avatást már előtte lehessen megcsinálni. Hazajöttünk, Bán László valakinek ugye szép kertészete van, gyorsan beszéltem, és autentikus helyről, a valamikori Halas egyik legősibb területéről, harangos tó mellől, egy ott gyökeredzett tiszafát vittünk ki. Rá pár napra Szegletes Laci barátommal, és saját kezűleg elültettük ott a fát. Ott van, hál' Istennek, mind a mai napig egy nagyon szép kis tiszafa csemete, Halasi földből hirdeti a kunoknak a emlékét ott, és augusztus 26-án ott avattuk föl előtte az emléktáblát, amit Kozmanita szobrászművész alkotott hozzá két nagyon szép kis plakettet, az egyiken egy hátranyírozó kunharcos, a másikon pedig Negyedik László címere van, és Pap Csaba halasi kőfaragó mester készített el fekete márványból. Magyarul és németül van rajta szöveg, és én beletettem a kun mi atyánknak egy sorát kun nyelven, rekonstruált kun nyelven, vagy így volt, vagy nem, de nagy valószínűséggel így lehetett, ami arról szól, hogy amiképpen mi is megbocsátunk. Tehát a kun mi atyánkból ezt a részt vettem ki, hiszen elteltek évszázadok, ide, hogy az ellenségek megbocsássanak, hogy ki mikor melyik oldalon harcolt, néha szövetségben, néha egymás ellen. Ez ebből a szempontból mindegy. Nagyon érdekes volt az avatáson, a résztvevő Dürkuti lelkésznek nagyon tetszett ez a mondat, és az egész beszédét tulajdonképpen erre építette föl, hogy a közös történeti emlékezés hogy hozhatja el a megbocsátást. És tavaly augusztus 26-án Fülöp Róbert Kiskolasi, Alfred Krédró Jedenspeigeni és Baum úr Dünkuti polgármesterek jelenlétében fölavattuk az emléktáblát, és azóta ott egy kis szépen növő tiszafácska van, és egy emléktábla. Ekkor az avatáson meséltem én a kunokról, a kun viseletről, fegyverzetről, és jelezték, hogy átépítik a Jedenspeigeni múzeumot, korszerűsítik, és hogy segítenénk-e egy pár dologgal, felajánlottuk a segítséget, és én tulajdonképpen így keveredtem bele.
Tehát két lépcsős a történet. Egyrészt maga ez a gyönyörű emléktábla története is nagyon különleges, és hogy a Halasi Tiszafa most már hirdeti a dicsőségét. Itt mutatott közben, hogy már ablakmagasságban van. És a múzeum átalakításról, melyben aktív szereped volt, ugye, mint népművelőnek, történelem szakos helytörténésznek, erről fogunk mesélni a következő részben. Feltétlenül maradjanak velünk. Zene után folytatjuk Mester Sándorral a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a mai beszélgetést Mester Sándorral, a történelemben kalandozunk egyszerre és a jelenben. Hogy folytatódott a történet?
A tavalyi avatáson, ami még szegény Szegletes Laci részt vetett, a Kuruc Vitézek Egyesült elnöke, akinek nagyon sokat köszönhet ez a projekt, és őről nem lehet eleget beszélni, azt hiszem. Én szót ejtettem a kunokról, viseletről, és az osztrákokat rettentően megfogta a kunsüveg. Ugye ez a magas csúcsos süveg, ami egyébként Negyedik László ábrázolásokon is nagyon gyakran feltűnik, hiszen maga a király szerette nagyon a kunokat, bár később ugye a halálát ők okozzák. Beszéltem erről, beszélgettünk az íjról, ez mondom benne volt az ő tudatukban, hiszen a korábbi kiállításon szerepelt, és megkérdezték, az átépítés kapcsán tudnánk-e esetleg ebbe segíteni, vagy ötletet adni, tanácsot adni. Természetesen mondtuk, hogy amennyiben lehetőségünk van, ezt minden tovább nélkül megtesszük. Ez év januárjában hívott meg engem egy bécsi kiállítás építő irodának a munkatársa, Baló Zoltán, aki egy érdekes személyiség, egy kiváló fiatalember, zentai magyar, aki Szegeden végzett régész múzeológus szakon, és most Bécsben az egyik legnagyobb kiállítás szervező irodának a szakembere, és ennek a kiállításnak az egyik forgatókönyv szerkesztője. És az, hogy ő zentai magyar fiatal ember és figyelmmel kísér a dolgot, ennek a későbbiekben azt hiszem, hogy szerepe lesz, jegyezzük meg a nevét, érdekes. No, a lényeg az, hogy fölhívott januárban, mondta, hogy nekik milyen propozícióik vannak, magyarul meddig tudnak elmenni költségvetésben, elmondtam, hogy mit tudunk ajánlani, és abban maradtunk, hogy egy kunsüveget, meg egy íjat, nyilvesszőket és tegezt fogunk kivinni, mint a legjellegzetesebb dolog, illetve kért tőlünk háttéranyagot, és kért a kiállítás rendezéshez még egy pár adalékot, nevezetesen egy íjász animációt, mert építettek egy lovagok termét, ahol egy hatalmas nagy felületen az ember úgy érzi magát, mintha a csata központjában lenne, és ehhez neki kellett videóanimáció, ami egy könnyű lovasóhamot imitál. Nagyon szépen sikerült, ajánlom mindenkinek, ha arra jár, nézze meg. Na, a lényeg az, hogy hát kicsit tanástalan voltam, és Barta Júlia, karcagi néprajzkutató segített, aki a kunokkal régóta foglalkozik. Ő a Kunszentmiklósi Vasgergőhöz, az Iloncsuk szabadcsapat vezetője, az irányított, és végül Szalma József Solti íjászmester és Abakaszás Ákos szegedi nemezkészítő, ők készítették el a kiállítási rekvizitumokat. Aba Ákos készített egy eredeti anyagból készült 13. századira hajazó gyönyörű szép kunsüveget, nemezből és természetes anyagokkal megfestve. Szalma József pedig készített egy nomád kun típusú íjat, és a kun típus az azért érdekes, mert a belső első ázsiai íjakon van egy íjnyereg, ami segítette az íjak hatékonyságát és a lövés gyorsaságot. Készített egy tegeszt, ami megint egy sajátos formájú volt, és három különböző végű nyílveszőt rakott hozzá. Ezeket Kovács Sándor barátommal februárban kivittük a Jeldenspejgeni Múzeumhoz, és beépítették a kiállításba, aminek a megnyitója 18-án volt Jeldenspejgenben. Erre én meghívást kaptam, nem tudom, hogy Halasról kapott-e még más is, de végülis egyedül voltam ott magyarként. Előtte már nekem jelezte Báló Zoltán, hogy hát ő azért odafigyelte arra, hogy a magyar jelenlét ott megjelenjen, és hát az egyik terem az gyakorlatilag a magyarokról szól. Egy hatalmas nagy kiállítás megnyitón voltunk, osztrák és szlovák parlamenti képviselők, hiszen ez a pozsonyi kerületnek és a morvamenti osztrák kerületnek, Alsó-Ausztria keleti tartományának egy közös projektje volt, egy Interreg projekt, és igazából a gasztrokultúrát és a történeti kultúrát kapcsolták össze, hiszen a Kis-Kárpátok borvidéke, az Alsó-Ausztriai borvidék, ez egy gyönyörű szép vidék, tehát nekünk halasiaknak a szőlőkultúra miatt is érdekes lehet, pincészetét, a várban kialakított vinotékát és a várban kialakított csatára történő emlékhelyet avatták közösen. Több százan voltunk, fúvós zenekar, diplomaták, az Alsó-Ausztriai tartomány elnöke, polgármesterek, osztrák és a cseh, szlovák oldalról eléggé szépen együtt voltunk, és hát az esemény díszvendége természetesen Habsburg György volt, aki magát ugye újságíró és politikusként apostrofálja teljes joggal. Bemutattak neki, én magyarul beszéltem vele értelemszerűen, jeleztem neki, hogy Mester Sándor vagyok, Magyarországról Kiskunvalasról és kicsit a kunokat képviselem, és ami úgy jól esett és meglepett, úgy mondta vissza, ja igen, a kunok, emlékszem, ők indították az első rohamot. Tehát benne van az ő tudatokban, és nyilvánvaló, erről beszélt egyébként, amikor a avatás volt, ő több alkalommal járt már ebben a kastélyban, hogy igen, a dinasztia felemelkedését, a hatalmát ennek a csatának köszönheti, tehát a hétköznapi tudatban benne van. Egy nagyon szép kiállítás megnyitón vettünk részt, 9 teremben mutatják be a csata előzményeit és utóéletét és magát a csata menetét. Ez a lovagok termezzel a vetítéssel döbbenetes, tehát tényleg olyan, mintha az ember benne a csata közepén, de ami számunkra talán a legkedvesebb, van gyakorlatilag egy magyar szoba, egy magyar hely, az egyik terem az a magyarokról szól, nagyon szépen megcsinálva. A magyar honfoglalással kezdi, az Árpádházi királyok bemutatásával kezdi, több kiváló képpel, többek között a vaj megkeresztelése egy hatalmas nagy poszteren kitéve, IV. Lászlóról poszter, bemutatja a tatárjárás kapcsán áttér a kunokra, és bemutatja a kunokat. És ott van egy kun bábú, amin van egy jelzésszerű ruha, ennek a bábúnak a fején van a Bakasszás Ákos által készített, nagyon szép kunsüveg, tehát az lelkem egyik nagy darabja az a kunsüveg, és mellette pedig Szalma Józsefnek az íj a nyílveszőkkel és a tegezzel, egy valódi bőrtegezzel. Jó volt ott halasinak lenni, jó volt ott magyarnak lenni. Baló Zoli elmondta a beszélgetésen, hogy néha neki már mondták az osztrák kollégái, jó van, már túl sok lesz egy kicsit a magyarok, de úgy gondolta, ha van hozzá köze, akkor miért ne tegye be. Tehát tényleg a Jeldenspejgeni Múzeumban, ami az 1278-as 640 éves Habsburg uralmat megrakozó csatának állít emléket, méltó helye van a magyaroknak, és méltó szerepet kapnak. Jó oda elmenni, nincs messze, Pozsonytól 60 kilométer, tehát nem egy távolság.
Még egyszer a helyiség nevét? Szerintem nagyon-nagyon sokan kedvet kaptak.
Két dolog miatt is érdekes, Pozsonytól 60 kilométerre Dürkrut és Jeldenspejgen, ez két település, Jeldenspejgenben van a csatamúzeum, de ami a magyaroknak még érdekes, és össze lehet kötni, Hajburg mellett, Németóváron fölvattak pár éve egy nagyon szép István király emlékművet is, mert a helyi hagyomány szerint a Németóváron lévő Árpád-kori templomot István király alapította, sőt talán járt is ott, aminek meg az az érdekessége, hogy osztrák, cseh, szlovák és magyar közös avatás. Tehát egy nagyon szép emlékhely van ott is, és egy kiváló kiinduló pont a tőle északra egy olyan 40 kilométerre lévő Jeldenspejget megnézni. Maga a táj gyönyörű, csodaszép kultúrtáj, kiváló szőlőfajták vannak, kiváló borpincék vannak, és hát a Jeldenspejgeni kastély, amihez meg közünk van, én úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog volt. Számomra óriási megtiszteltetés volt a meghívás, tényleg egy nagyon nagy esemény, egy nagyon nagy ünnepség volt, és jó volt ott lenni, és ajánlom mindenkinek, aki arra jár, menjen el, addig nem egy nagy kitérő a Pozsony-Bécs közötti útról, megér annyit, szép.
Sanyi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, ez egy hihetetlenül izgalmas történet volt elejétől végig, és remélem, hogy sokan meg fogják látogatni ezeket a helyeket. Köszönjük azt a munkát, amit ebbe beletettél, és azt az élményt, amivel ezt elmesélted.
Én köszönöm a figyelmet, és azt kérem, hogy aki arra megy, vigyen egy szálvirágot, és tegye le a emléktábla előtt, ami a magyar kun harcosokra emlékeztet bennünket, és emlékezzen egy kicsit arra, hogy a kiskunhalasiak léptek valamit ebben az ügyben. Jó dolog volt, köszönöm szépen.
Mester Sándorral beszélgettünk, maradjanak velünk tovább is.